Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra. A mikrofonnál Imre Lőrinc, a ma reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. Azzal a témával kezdünk, hogy az ukrán munkaerő érkezése nem veszélyezteti a magyarok munkalehetőségeit, hanem segít enyhíteni a számos szektorban tomboló munkaerő hiányt. Főleg az építőiparban, feldolgozóiparban vagy a vendéglátásban van különösen szükség a külföldi dolgozókra. Mihály Magdolna, a JobTain ügyvezetője azt mondta, a Magyarországra érkező ukránok elhelyezése nagyobb bonyodalmat okoz, és az adminisztratív része meglassítja a folyamatot. Mihály Magdolnát, a JobTain ügyvezetőjét Némedi Kincső kérdezte.
Korábban is dolgoztattak már a munkaadók ukrán munkaerőt. Hányan dolgoznak eddig itt, és hány munkaerőre lehet számítani a továbbiakban?
A statisztikák alapján 50 és 70 ezer fő közé tehető a hazánkban dolgozó ukrán nemzetiségű munkavállalók száma. Nagy része, azt kell mondjam, a háború kitörése előtt már itt volt és helyezkedett el Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy mennyi várható, valószínűleg senki nem tudna választ adni ebben a pillanatban. Jelenleg azt látjuk, hogy azonnal elmenekülők egy jelentős része ugye Lengyelország felé próbál új életet kezdeni, és 25%-a, aki érkezik Magyarországra. Mai napig úgy tudom, hogy egy 500 ezeren érkeztek, ebből persze van, aki tovább megy Magyarországról, és egy része pedig itt próbál elhelyezkedni, illetve ide érkezőknek jelentős része családtagokhoz jön, mint ahogyan hozzánk is, a mi cégünkhöz is nagyon sok családtag érkezett. Egyébként nyilván folyik azért valamilyen szintű, hát mondjam az, hogy toborzás, odakint nem toborzunk nyilván, de akik ide érkeznek a határa, a befogadó állomásokra, ott mindenképpen folytatunk egy ilyen munkát, hogy akinek nincs hová menni, annak mi tudunk segíteni szállásban is. Munkalehetőségben.
Milyen területeken a leggyakoribb az ukránok foglalkoztatása?
Vannak ugye hiány szakmák, amelyekben könnyített eljárásban tudjuk őket elhelyezni. Ezek elsősorban ilyen feldolgozóiparban, tehát elektronika, építőipar, de vendéglátásban is nagyon sokan dolgoznak. Nyilván a munkavállalásukhoz szükséges hivatalos okmányok kellenek, és ezekkel tudnak munkát vállalni.
Említette, hogy család vagy hozzátartozók érkeznek a már háború előtt is itt dolgozó ukránokhoz, és az ő elhelyezésükkel is foglalkozni kell. Hogyan működik ez a kiépült elhelyezési rendszer? Milyen papírokra van szüksége, hogy ezt is már megemlítette?
Igen, nagyon nehéz és összetett feladat, és nagyon emberpróbáló az egész folyamat. Mind az ideérkezőknek, mind a JobTain Kft. Belső munkatársai számára. Tehát itt egy olyan jellegű új kihívásokkal nézünk szembe, amit én azt gondoltam a Covid után, hogy már nem lehetettől nehezebb, de sajnos lett, mert amikor 80 éves néni vagy egy 3 hónapos kisbaba érkezik meg, szerintem az megérint mindannyiunkat. És hát ennek a folyamata, ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, próbál valami koordinációt beletenni, ami nyilván nem egyszerű, amikor mindenki menekül, de azért kell valami rendszert tartani benne, és gondoskodtunk az ide érkező családtagok utazásáról. A buszos partnerünk egyébként, kivel együtt dolgoztunk eddig is, és a munkavállalóinkat hozta, tehát az a buszos partnerünk a buszai jelentős részét már a háború kitörése utáni egy-két napon belül áttelepítette a magyar határ innenső oldalára, és ez nagyon megkönnyítette, vagy megkönnyíti a logisztikánkat, és akkor nyilván próbáljuk őket elhelyezni a családtagok közelébe. Ez egy másik logisztika, és szintén egy nagyon nagy kihívás megfeladat a kollégáim részére, hogy a szállásokat így újra tervezni, és nagyon sok szálláshelyre van szükségünk, ahová el tudjuk őket helyezni.
Több helyen is olvashatjuk, hogy a magyarok féltik a munkahelyüket a kialakult helyzet miatt. Van-e okuk erre, vagy esetleg a fizetésüket félteni?
Amikor ilyeneket hallok, akkor mindig mosolygok az ilyen felvetéseken. Itt a feldolgozóiparban, építőiparban, vendéglátásban munkaerőhiány van. Tehát én ezt mindig megfordítom, és azt mondom, amikor ilyet hallok, hogy örülök annak a lehetőségnek, hogy a kormány egyébként lehetővé tette azt, hogy szomszédos országba jönnek hozzánk munkavállalók. Nyilván most egy más helyzet van a háború miatt, és többen jöhetnek, de azt kell látni, hogy ezzel ki tudjuk elégíteni a partnereink létszám hiányát, mert eddig létszám hiányról beszéltünk. Tehát ha most bárki úgy érzi, hogy nagyobb volumenben érkeznek ukrán emberek, és beállnak dolgozni, és munkavállalókká válnak, én azt gondolom, hogy ennek jelen esetben örülhetünk, mert így a partnereink az ő megrendelőik igényeit ki tudják elégíteni. És ha ki tudják elégíteni a megrendelőik igényeit, ez azt jelenti, hogy kapnak újabb megrendeléseket, tehát az ott dolgozó magyar és nem magyar munkavállalóknak a munkahelye biztonságban van, nem fog megszűnni azért, mert innen elviszik, nagy Isten, a termelést, mert nincs elég munkaerő. Tehát én ezt abszolút másik oldalról közelítem meg. Gyakran felmerül még az a kérdés, hogy biztos ők olcsóbbak, és azért foglalkoztatják őket. Tehát egy munkabér meghatározása nem nemzetiségi hovatartozástól, nem annak a függvénye, tapasztalataim is, és tudásom szerint is ez nem így működik Magyarországon.
Az elmúlt percekben Mihály Magdolnát, a JobTain ügyvezetőjét hallották, most pedig logisztikai témával megyünk tovább.
Logisztika hete ezen a héten a Trend FM-en. Hogyan befolyásolja az ellátási láncokat a pandémia, és miért fékez le majdnem minden iparágat a chip hiány? Hogyan birkoznak meg a vállalkozások a többszöröződő nyersanyagpiaci és energiaárakkal? Kivéthető a drámai áremelkedés? Mi a helyzet most a közúti, vasúti, vízi és légi szolgáltatások terén? Logisztika hete március 21-e és 27-e között a Trend FM-en.
Egyre több elektromos járművet használ a Magyar Posta. A cég szóvivője elmondta, a hagyományos áruszállító járműveik összesen évente 18 millió kilométert tesznek meg, és csaknem 10 millió liter üzemanyagot fogyasztanak. Ezért, bár sok területen még nem nélkülözhetőek a dízelfurgonok, de a rövid városi szállításokat a 180 elektromos autójuk valamelyikével végzi a posta. Panulin Ildikót Lakatos László kérdezte.
Bár az elmúlt években a hírek szerint folyamatosan csökkent a levél és csekkforgalom a postákon, de a csomagszám az jelentősen nőtt, sőt itt a pandémiában lehetett hallani, hogy még tovább erősödött ez a folyamat. Az Ukrajnában zajló háború volt-e bármilyen hatással a csomagküldési aktivitásra? Változott-e bármi ebben?
2021 második felében, illetve 2022 első negyedévében érzünk egy kis belassulást ebben a dinamikában, ami az elmúlt éveket jellemezte. Valóban 2020-ban volt egy nagy megugrása a csomagmennyiségben, sokkal többen rendeltek online, és hát nyilvánvaló, hogy van egy kis korrekció, amit már tavaly is éreztünk évvégén, illetve most az első negyedévben, aminek még nincs teljesen vége, de azért látjuk ezt a számokban. Azt is láttuk, hogy tavaly már bejött az új vámszabályozás, ami miatt a nemzetközi online rendelések visszafogottabbak lettek, és ami most látszik, hogy inkább itthonról rendelnek, vagy Európai Unión belülről az emberek. A háború erre tett rá még egy kalappal, ha lehet ilyet mondani, hogy azért rendelünk, de főleg itthonról, hiszen nem tudjuk, hogy mondjuk egyes nemzetközi útvonalakat érinteni fog-e az, hogy a csomagunk mikor és hogyan jut el ide. Tehát van egyfajta bizonytalanság, és ami még itt szerintem szerepet játszhat, az ugye az infláció, hiszen ebben az esetben a pénzünk értéke az egy picit megváltozik, és mindenki gondolkodik azon, hogy akkor mennyit költsön ebből. És ugye nyilván ez a fajta bizonytalanság, ez a háború közelsége miatt szintén megerősíti az emberekben azt, hogy egy picit azért takarékoskodjanak.
Mekkora járműállományra van szüksége a Magyar Postának, hogy ezt a csomagszállítási igényt kiszolgálja?
A postás flotta az körülbelül 5000 járműből áll, és azt látjuk, hogy a kifejezetten csomagkézbesítésre használt gépkocsiknak a futás teljesítménye, az folyamatosan emelkedik. Tehát az elmúlt évben volt olyan, hogy 20%-kal több kilométert futottak egy évben, mint azt megelőzően. Ez 19-ről 20-ra, nekem még a 20-ról 21-es adataim nincsenek meg, ami azért elég jelentős megugrás, hogyha azt nézem, hogy 5 évvel emelkedett a jármű kilométer futása. Csak a csomagkézbesítésben használt járművek kilométer futása egy évben több mint 18 millió kilométer. És a mi járműflottánk üzemanyag felhasználása egy évben, tehát ennek az 5000-nek, ez csak nem 10 millió liter üzemanyagot jelent, úgyhogy itt elég nagy mennyiségekről és számokról beszélhetünk.
Ami ugye a jelenlegi üzemanyagárak mellett nem egy kellemes dolog, illetve nagyon meg kell gondolni, vagy jól ki kell találni a túra útvonalakat ahhoz, hogy ez még nyereségesen üzemeltethető legyen, gondolom.
Már használunk olyan szoftvert, ami egy ilyen járás tervező szoftver, és segít abban a munkatársainknak, hogy a lehető legoptimálisabb útvonalat tudják megtervezni, tehát megkapják a csomagjaikat, ez benne van, a címek benne vannak a rendszerben, és ennek alapján maga a szoftver a legoptimálisabb szélesebb útvonalat fel tudja kínálni. Azt szokták mondani a kollégáim, hogy a fekete öves, tehát a legjobb kézbesítőink, csomagkézbesítőink még ennél a szoftvernél is jobbak, de azért valljuk be, sokszor előfordulhat olyan címeket kapnak, amelyeknél korábban nem jártak, ezért egy ilyen rendszer azért nagyon sokat tud segíteni, és ők rendszeresen kapnak egyébként olyan képzést, amiben azt tanulhatják meg, hogy hogyan tudják a legoptimálisabban üzemanyag szempontjából használni a járműveket.
Elektromos járművek beszerzésével hogy áll a Magyar Posta? Gondolkodnak-e az elektromos járművek üzembeállításán, illetve állítottak-e már üzembe?
Körülbelül olyan 180 elektromos járművünk van, és van több mint 500 elektromos meghajtású biciklink. Folyamatosan tesztelnek a kollégák újabb és újabb elektromos meghajtású járművet, de azért még nem tudja kiváltani teljesen a hagyományos üzemanyaggal, gázolajjal működő járműveket, mert még egyszerűen a gazdaságosság foka az még nem ér el odáig, illetve nyilván itt a távolságok sem mindegyek, hogy hány száz kilométert kell megtennie, és ezt mennyire bírja az akkumulátor, bár ugye azt tudjuk, hogy ezeket is folyamatosan fejlesztik, úgyhogy valószínűleg el fog érni majd az a pont, amikor már az aránya az elektromos járműveknek emelkedni tud.
Gondolom elsősorban a belvárosban, illetve a városon belüli csomagszállításnál, hát a kerékpárok mindenképpen ott a legfontosabbak az utolsó pár méteren, de a teherautóknál is nem az egyik városból a másikba, hanem az egyik város negyedből a másikba szállításnál fontos.
A nagyobb autóink azok általában távolságokat tesznek meg, tehát azok be vagy kiszállítanak csomagokat, és ezek a kisebb furgonok, amelyeket MPL felirattal láthatnak az ügyfeleink, vagy bármely lakos az utakon, azok, amelyek a városokban, de a címekre rövid távon működnek, és igen, egyébként ezeknél a kisebbeknél jellemzőbb az elektromos jármű.
Egyébként az elektromos járművek üzembeállítása mellett még mit tesz meg a posta azért, hogy a környezeti károkat enyhítse?
Általában az üzemanyag felhasználás optimalizálása mellett még a villamosenergia felhasználás az, aminél szoktunk vállalásokat tenni, hogy mennyivel próbáljuk csökkenteni, illetve minden olyan környezeti szempontból javasolt megoldást kipróbálunk, akár legyen az hulladékkezelés, vagy a szelektív hulladékgyűjtés önmagában, amelyek segítik azt, hogy a környezeti hatásunkat mérsékelni tudjuk. Amit viszont postai oldalról a munkatársak szempontjából teszünk meg, hogyha már itt a járműveknél tartunk, hogy most egy jóval nagyobb kontingens elektromos meghajtású biciklit rendelünk, hiszen van 6000 kézbesítőnk, akik kerékpárosok, és még csak 500 e-biciklink van, és hogy ezt az arányt kívánjuk most a következő nagyjából másfél évben jelentősen megnövelni, mert azt látjuk, hogy mi azért nekik is be kell járni naponta 15-20 kilométert biciklivel, és azért nem mindegy, hogy ehhez egy elektromos meghajtású biciklit kapnak, vagy pedig a hagyományos biciklit kell tekerni, tekintetbe véve azt, hogy nyilvánvalóan van hozzá egy kis súly is, hiszen a leveleket, meg kisebb csomagokat, azokat, ami befér ezekbe a dobozokba, amik ezek a bicikliken vannak, ezeket vinni kell. Úgyhogy ez az, ami most előttünk áll. Most például március végéig 300 darab ilyen új elektromos meghajtású biciklit szállítanak le az esztergomi gyárból, és az év végéig, illetve jövő év elejéig összesen 1500 ilyen e-biciklit fogunk beszerezni.
Az elmúlt percekben Panulin Ildikót, a Magyar Posta szóvivőjét hallották. Hosszabb távon érezheti meg a háború negatív hatásait az informatikai piac. Az iPhone kommunikációs vezetője a Trend FM-nek azt mondta, rövid távon túlkínálat várható a számítástechnikai eszközökből, ugyanis sok gyártó leállította az orosz piacra szánt termékek szállítását, a legyártott és felszabaduló eszközök pedig Európában kerülhetnek be a boltokba. A későbbiekben viszont további drágulási hullámot kelthet az orosz-ukrán konfliktus, hiszen például Oroszország a mikrocsipek előállításához létfontosságú gázokat exportál, a háborús helyzet pedig hiánygazdaság kialakulásához vezethet. Hagymási Balázzsal Némedi Kincső beszélgetett.
Az orosz-ukrán háború már az informatikai piacra is kihatással van. Mit okoz, vagy mit okozott ez eddig rövid távon, és mit okoz majd hosszú távon?
Hát rövid távon azt kell látni, hogy ez a terület gyakorlatilag a Covid kirobbanása után egy ilyen egész összetett hiányállapotban van. tehát a gyártók nem tudnak leget szállítani, az ellátási lánc ilyen szempontból akadozik, és rövid távon most azt látjuk, hogy a hatalmas egész is piac, ami általában gyártói szempontból Oroszországot és az ex-szovjet országokat jelenti. Az egy nagyon rövid időn belül egy kis levegőt tud majd juttatni ennek a piacnak, ugyanis nagyon sok gyártó és nagyon sok gyártó technológiája ugye meg lett tiltva Oroszországba kereskedelmi szempontból. A háborúval kapcsolatban azt kell látni, hogy például az Európába érkező konzumer elektronikai termékek, azok három úton tudnak eljutni. Az egyik a légiszállítás, ugye repülőkkel, a másik a kötött pályás, vasúti, a harmadik pedig a tengeri szállítás. És jelen pillanatban a kötött pályás szállítás az úgy néz ki, hogy a kazah-kínai határa a tehervonatok meg vannak pakolva, és szépen közlekednek át Oroszországon keresztül Európába. Jelen pillanatban nincsen biztosított társaság háború miatt, ami az Oroszországon keresztül menő teher vonatokat és azok szállítmányát biztosítaná. Úgyhogy ebből a szempontból ez gyártói, beszállítói oldalról a kötött pályás szállítás most hanyagolva van, ami horribilis mértékű, úgyhogy ez most a légi és tengerire van átterhelve, mint árak, mint kapacitás szempontjából. Ez a elkövetkezendő időszakban középtávon hatalmas megterhelést jelent a szereplőknek. Ez nyilván a háború függvénye, hogy mikor állhat ez vissza, és mikor mondják azt a biztosító társaságok, hogy most már újra megéri biztosítani ezeket a szállítmányokat, milyen feltételek mellett. A Kínába tomboló COVID-járvány is egy újabb réteg, ami rárakódik itt az ellehetetlenített piacra. Ennek nyilván, mint úgy, ahogy a háborúnak a végét sem, szerintem jelen pillanatban senki sem tudná megtippelni, hogy mikor következik be.
Mik azok az elemek, amelyek Oroszországból vagy Ukrajnából érkeznek, és a legnagyobb problémát okozzák hiány szempontból?
Nagyon sok olyan gáz van, többféle, amit a mikrochip gyártás során használnak. Tehát például az egyik ilyen a neon, aminek Oroszország a világon az egyik legnagyobb kitermelője. Ukrajnában egy hozzáadott értékkel finomítják. Ugye itt már az elmúlt években elszabadult az IT-piacon egy ilyen nanométer háború, minél alacsonyabbra próbálnak menni az IT-gyártók. Ennek egy hatalmas üzemanyaga a neongáz például, ami jelen pillanatban nincs biztosítva. Tehát nyersanyag szempontból is azt látjuk, hogy középtávon, de akár az hosszú távra is szintén be tud gyűrűzni.
Létezik-e bármi alternatív megoldás ezeknek a beszerzésére, vagy mondhatjuk azt, hogy hosszú távon nem lesz iPhone-unk?
Szerintem ezt nem mondhatjuk. Az alternatíva az nem annyira egyszerű, ugyanis azt látni kell, hogy az IT-szektor az elmúlt években átállt gyártói szempontból az autóiparból ismeretes just-in-time rendszerre. Néhány sajtóhír megjelent az elmúlt fél évből, hogy TSMC például a legnagyobb mikrochip gyártó elkezdett ilyen stratégiailag fontos nyersanyagokat, mint például a neon betárolni, de az ő kapacitásuk az egyrészt elhanyagolható, mondjuk egy éves szükségletük függvényében. Továbbá, hogyha nincs elegendő pótlásuk, akkor nem fogják tudni ezt biztosítani, nincsenek stratégiailag erre felkészülve. Igazából egy háborúra senki sincs egy ilyen modern gazdasági világba felkészülve, nem is lehet szerintem.
Ez a just-in-time rendszer pontosan hogy működik, vagy mit kell róla tudni?
Erről azt kell tudni, hogy a gyártók szorítkoznak arra, hogy a logisztikai folyamatokat, amik beszállítási szempontból fontosak, azokat minél jobban próbálják a beszállítónál tartani. Tehát gyakorlatilag 1-5-10 évre elegendő készletet a nyersanyag és egyéb OEM szempontból semmilyen gyártó nem tárol világszinten. Amikor az adott fázisokba lép a termék, akkor hívja le a beszállítóktól a szükséges mennyiségeket. És IT szempontból is egy ilyen gyakorlatilag negyed évre tudnak tervezni és gyártani a gyártók. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk mondok egy példát, alaplap esetében január 1-én elkezdi gyártani valamelyik nagy világgyártó az alaplapjait, és az az évre szánt mennyiséget január 14-ig legyártja, tárolja, és utána mondja el. Ez nem így néz ki. Gyakorlatilag gyártás ciklusok vannak, piaci előjelzések alapján alakulnak a készletek, azt szerint működik a gyártás, és így tervezik meg az évet.
Az elmúlt percekben Hagymási Balást, az iPhone kommunikációs vezetőjét hallották. És ennyi fért a mai reggeli monitor extrába. Én köszönöm a figyelmüket, Imre Lőrincet hallották, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en. Tartsanak velünk továbbra is.
Ez volt a reggeli monitor extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.